Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A középkori Begina misztika egész világa az igaz hitűség és az eretnekség határmesdjéjén mozgott, és sokan voltak a korabeli egyházban, különösen a püspökök között és a világi papság soraiban, akik a hit tisztaságát féltették a szentasszonyok mozgalmától. Az pedig tény, hogy a korabeli női misztikusok között akadtak olyanok, akik valóban túllépték azt a határt, amely az egyház hitét a tévtanoktól, a hamis rajongástól elválasztja. Saját korának ítélete szerint ilyen volt Marguerite Poret is, aki az inkvizíció bírósága elé került és mágián végezte be az életét. Poret, a név csúfnév, amely annyit jelent, hogy hagyma hagymácska, a mai belga-francia határvidéken Ainau grófságban született valamikor 1250 körül, talán Valenciennes városában. Családi körülményeiről, életének alakulásáról alig tudunk valamit. Élete szűkös adatai művéből és az ellene lefolytatott inkvizíciós eljárás jegyzőkönyvéből olvashatók ki. Művelt, tanult nő lévén feltehetően arisztokrata vagy gazdag polgárcsalád gyermeke volt, aki bizonnyal fiatalon lépett ki a világból, hogy a Mulieres Religiosae a beginák életét élje. Életének színtere is Valencien volt, ahol a cambrai püspök felügyelete alatt 1239-től Begina ház működött. Ő is ennek lehetett huzamosabb ideig a lakója. Marguerite alig, hanem egy olyan spirituális mozgalomnak, a Begina közösségekben is népszerű szabad szellem testvéreinek volt a képviselője, amely különösen a Rajna vidéken és Németalföldön zömében begárdokból, vakbuzgó, rajongó laikusokból verbuválódott. Tagjai nem követték hűen az egyház tanítását, nem rendelték alá magukat a hierarchiának, hanem radikális, gyakran eretnek ízű nézeteket képviselő féllegális csoportokat alkottak. Így sajátos misztikus terminológiát teremtettek, önmagukat, mint a tökéletes istenélmény birtokosait és kiválasztottakat, néha már egyszerűen magával Istennel azonosították, és mint az üdvösségbe már elérkezettek, kívül helyezték magukat a földi egyház előírásain és szabályain, amelyeket éles kritikával illettek. Marguerite feltehetően évtizedeken keresztül élt tehát egy ilyen spirituális közösségben, sőt, szellemi értelemben meghatározó alakja lehetett környezetének. Ez alatt az idő alatt folyamatosan dolgozott a könyvön, misztikus tapasztalatai foglalatán, amelyről azt állította, hogy Isten tőle ered, és amely valójában nem látomásos mű, hanem vallási tankönyv, egy sajátos, misztagógikus teológia kifejtése volt. Ez a mű volt a Miroir des Simples Âmes, egyszerű lelkek tükre, amelynek eredeti ófrancia szövege az 1290-es években már készen állt. Erre következtethetünk arból, hogy 1300 körül Guy du Colnier, Cambrai püspöke eretnek tartalma miatt elégettetett egy művet, amely bár sem a szerző nevét, sem a munka címét nem közlik forrásaink, kétségtelenül Marguerite Poret írása a Miroir lehetett. Ám a szerző nem nyugodott bele a püspök szigorú ítéletébe, hanem pozitív teológiai szakvéleményeket beszerezve elküldte számos vele hasonló gondolkodású Begárd és Begina mellett Charon-sur-Mer püspökének is. Így került a Miroir és Marguerite ügye kivizsgálásra 1307-ben először felső Lotaringia inkvizítora, majd a francia királyság általános inkvizítora a dominikánus párizsi Vilmos elé, aki Szép Fülöp király gyóntatója is volt és gyászos szerepet játszott a templomos lovagok ellen lefolytatott hírhedt perben. Az eljárásin ennek megfelelően ekkor Marguerite az inkvizíció párizsi börtönébe került, hogy ott várja ki az ügyében hozandó ítéletet. A ránk maradt dokumentumok szerint a börtönben is kitartott igaz hitűségének állítása mellett, és megtagadta, hogy helyreigazítsa vagy visszavonja kifogásolt tételeit. A nyomozati anyagban rövidesen felbukkant egy Guillard de Cressones Sar nevű pap, mint Begárd és Joachimita eretnek, aki Philadelphia angyalának nevezte magát, és azt állította, hogy küldetése a megvádolt igaz, Marguerite oltalmazása. Ez az epizód, amely a fenyegetések hatására a pap töredelmes és megbánó vallomásával és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélésével zárult, sokat ártott az asszony ügyének, aki amúgy is, ahogy az akta fogalmaz, konokul és megátalkodottan tagadta az ellene felhozott vádakat. 1309 áprilisában a Miroir egy 21 tagból álló teológusi bizottság elé került véleményezésre, amelynek olyan neves hittudósok is a tagjai voltak, mint Johannes van Gent és Nikolaus de Lyra. A testület a vizsgált mű 15 tételét ítélte veszedelmes eretnek tanításnak. Párizsi Vilmos ezek után még azzal próbálkozott, hogy rávegye Marguerite-et nézetei visszavonására, ám sikertelenül, hiszen a Begina megingathatatlan volt hitében és igazatudatában. Így az asszonyt, mint veszedelmes, visszaeső eretneket átadták a világi hatóságoknak. 1310. június 1-én Marguerite Porrét a párizsi Place de Grève-en hatalmas tömeg jelenlétében mágia halált szenvedett, miután a vesztőhelyen egy szemtanú szerint a bűnbánatnak és a nemes és istenfélő érzületnek adta tanújelét. Az eset a maga idejében igen élénk visszhangot keltett egyházi és Begina körökben egyaránt, és Marguerite sokak szemében a szentasszonyok mozgalmának igaztalanul elmarasztalt vértanújává magasztosult. Az elítélt mű, a Miroir, számos kéziratban terjedt a kontinensen. Az eredeti ófrancia szövegen kívül a latin, óolasz és középangol változatban is ismerjük, és tudjuk, hogy minden tilalom ellenére kedvelt olvasmány volt számos női és férfi kolostorban és előkelő világi asszonyok között. A mű terjedése miatt tiltások születtek, vizsgálatok indultak, elmarasztaló szakvélemények készültek még a 15. században is. Így a bázeli zsinaton 1439-ben a korábban letett IV. Jenő pápa elleni vádpontok egyike éppen az volt, hogy pártolta a Miroir olvasóit, és tudjuk azt is, hogy az egyházi hatóságok több alkalommal is kísérletet tettek a mű kéziratainak begyűjtésére. Talán ennek is köszönhető, hogy a mű csak viszonylag későn vált nyomtatásban hozzáférhetővé. Szerkezetét tekintve a Miroir dialógusok sorozata, amelyben megszemélyesített kegyelmi állapotok adnak tanítást az olvasónak. Az általuk ábrázolt folyamat nem más, mint a lélek felemelkedésének menete, amelyben 7 létforma követi egymást, mint a szellemi megismerés állapotai. Ezek az állapotok a lélek szabaddá válásának fázisai. Az elsők, mint a bűnnek való meghalás, sóvárgás, ujjongás, tiszta szemlélődés, még csak előkészületet jelentenek, fokok, amelyeken a völgyből a hegy csúcsa felé emelkedünk. A kegyelmi tökéletesség magasabb fokozatai csak ezután következnek. A szeretet szabadsága, a dicsőség feltündöklése, végül pedig az elérkezés magába a dicsőségbe, amelyet a szerző a távol közeli névvel illet. A magasabb stádiumokban fokozatosan ismeri fel a lélek, hogy mi Isten. Akarata ekkor kialszik, hogy már csak Istent akarja. Idézem, a lélek ekkor a semmibe zuhan, enélkül a semmi nélkül nem lehet minden. Ebben a zuhanásban látja meg a lélek önmagát, és ekkor ismeri fel ismert tökéletes jóságát és szeretetét, részesedve annak a távol közelinek dicsőségében. Marguerite számára a haladás ezen az úton nem látomásokban, víziókban, hanem a belátás, a tudás, a rejtett ismeret birtokba vételében ölt testet, és arra a felismerésre vezet, hogy a paradicsom nem más, mint kizárólag Isten szemlélése, ahol az érzelem és az értelem uralmát a tudás bizonyossága váltja fel. Igen sajátos a Miroir krisztológiája és Isten tana. Marguerite más misztikus asszonyokkal ellentétben nem beszél Krisztus emlékezetéről, annak felidézéséről vagy a vele való együtt szenvedés élményéről, hiszen ezek számára nem a misztikus tudás, hanem az alacsonyabb rendű érzések, érzelmek világát jelentenék, mint ahogy a Szent Háromság megtapasztalása sem érzéki benyomás, hanem belátás tudása számára. Ez a tudás azonban nem Isten szellemi birtokba vételét, hanem a vele való létegység elérését jelenti, hiszen a szó szokványos értelmében, idézem, mindaz, ami Istenről elmondható vagy leírható, sokkal inkább hazugság, mint az igazságnak megfelelő állítás. Majd ez a gondolat a teológusok botránkozására így folytatódik. Nincs más Isten, csak az, akiről semmi sem ismerhető meg teljesen, aki nem fogható fel csak önmaga által. A szerető Isten Marguerite számára barát, vőlegény, ő a távol közeli, a vele való találkozás a misztikus tudás teljessége, amellyel a lélek a villámlás, az elektromos kisülés pillanatszerűségében találkozik. Ez a távol közeli egyszerre megvilágosodik és megvilágít. Neki köszönhető az a béke, amely a lelket megszabadítja minden földi terhétől és nemessé, üdvözülté teszi. Ezen a ponton nem a lélek emelkedik Istenhez, hanem Isten az, aki alászáll a lélekhez, hogy önmagát lássa benne. Misztikus egyesülés ez csak nem az égben, hanem a lélek mélységében valósítva meg az egyesülést a távol közeli és a teremtmény lélek között. A távol közeli a személyes Isten, a kezdet nélkül való szeretet, ám nincs alakja, külseje, nem látható és nem képzelhető el, csak a vele való létegységben tapasztalható meg, amelyet ugyan a szerző a szeretet misztika és az udvari líra képeivel próbál megjeleníteni, ám világossá teszi azt is, hogy ezzel csak a láthatatlant próbálja láthatóvá, a felfoghatatlant érthetővé tenni. Az a lélek, akinek módjában áll a misztikus találkozás a távol közelivel, tökéletes és üdvre rendelt. Nem az egyház révén, a szentségek okán, az erények szolgálatába szegődve. Ezek azok az üdvösség egyéni útját kínáló tételek, amelyek szemet szúrtak az inkvizítoroknak, és amelyek a szabad szellem testvéreinek eretnek gondolatvilágába vezetnek. Így a kegyelem nem közvetített, hanem magányosan birtokba vehető. A hídben van út a látható egyház nélkül is. Marguerite tagadja azt is, hogy a léleknek az erények útján kell haladnia Isten felé, hiszen, idézem, az a lélek, amelyen az erények uralkodnak, kényszernek van alávetve. Azok a lelkek viszont, amelyekről mi beszélünk, a maguk helyére tették az erényeket, mivel semmit sem tesznek értük. Ebben a megfogalmazásban a Miroár elmarasztalói szerint súlyos tévtanok fogalmazódnak meg, csak úgy, mint abban a gondolatban, és ez a középkori beginamisztika legszélsőségesebb nézete, hogy a lélek tökéletessé tételéhez vezető út az üdvösséghez, Istenhez, az egyházon kívül is járható. Innen pedig már csak egy lépés, annak a radikális és aligha igaz hitű tanításnak a kimondása, és ez már csak rejtetten ugyan, de benne van a Miroár gondolatmenetében, hogy az üdvösséghez vezető út nem az egyházban, és nem az egyház által, hanem egyénileg a misztikus tudásban nyílik meg a sóvárgó lélek számára. Kedves hallgatóim, búcsúzunk ezzel Marguerite Paret alakjától és a misztika szélsőségeit felvillantó művétől. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Hírpercek.
Kedves hallgatóink, híreinket hallják. A mikrofonnál Seres Krisztina.